Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak is, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászat Klinika igazgatója. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Hogy változott a ma Semmelweis Egyetemnek hívott intézmény helye a magyar egészségügyben az elmúlt 250 évben, amikor még az ország méretese volt ugyanaz, meg a szerkezetese volt ugyanaz, mint most? Ma az van, hogy kutató elit egyetem.
A Semmelweis Egyetem őse a nagyszombati egyetem volt, és a 1769-ben Mária Terézia orvosa tanácsára, aki egyébként a leideni orvos egyetemre járt, mondta, hogy szükség lenne magyaroknak is egy orvosi kar, mert Nagyszombaton működött az egyetlen komoly egyetem, amely a török hódoltság után gyakorlatilag lábra tudott kapni. És november 7-én, azaz a múlt héten ünnepeltük 250 éves jubileumát, írta alá ezt az alapító kiratot, és ott is 1814-ig a Nagyszombati Egyetem részeként szerepelt a Semmelweis Egyetem, majd Budára költözött és Pestre. Ennek a költözésnek a legfőbb oka az volt, hogy az akkori 5 alaptantárgynak nagyon komoly része volt az úgynevezett általános kortan és gyógytan, hogy a gyógy, az a belgyógyászat, meg az összes gyógyítás tana, és nem volt megfelelő kórházi háttér ott Nagyszombaton. Erre végül is Budán, illetve Pesten lett lehetőség, és szép lassan jött létre, főként Pesten és egy-két budai klinika létrehozásával az a háttér, amely aztán Budapesten a közellátásban és a csúcsellátásban részvevő Semmelweis Egyetemnek a bázisát adja. Hát ugye az egyetemnek az a különlegessége, hogy ma már egyre kevésbé nagy tantermekben adunk elő és oktatunk. Én is most jövök a klinikáról, ahol műtéteket végeztem, éppen német anyanyelvű hallgatók szoros gyűrűjében, illetve nekik magyaráztam, hogy mit is csinálunk, tehát a tett helyszíne, az oktatás helyszíne az a klinikum.
A oktatásban a klinikum az felfejlődött már az elméleti oktatás színvonalára. A rektori köszöntőjében ez ott a középtájon egy elég hangsúlyos helyet kap, mint vállalás.
Én azt hiszem, hogy ezt egy nagyjából egy éves kemény munkával sikerült megvalósítani. Ugye nagyon fontos, hogy azzal tisztában lenni, hogy az orvostudomány elképesztően gyorsan fejlődik, és hogyha ehhez még hozzátesszük az informatikának a térnyerését az orvostudományban és az egészségtudományban, akkor ez hatványozottan fog jelentkezni. Tehát el kell egy kicsit szakadnunk a régi gyakorlattól. Az elméletnek azt a részét tudjuk megoktatni, illetve megtanítani a hallgatóknak, amely közvetlenül szükséges ahhoz, hogy azokat a klinikai gyakorlatokat megszerezzék az orvostanhallgatók, amelyre feltétlenül szükségük van, hiszen 6. év végén egy olyan orvost kell képeznünk, aki képes önmagát adott esetben tovább képezni valamilyen specializáció irányába, képes folyamatosan megújulni, tudni fogja, hogy honnan kell a további orvos tudományi információt beszerezni, tehát egy ilyen élethossziglan tanulásra képes, de ugyanakkor rendelkezik olyan skillekkel, olyan képességekkel, amelyben a kórházban, vagy adott esetben kórházon kívül tudja tenni azt, amiért ő orvos lett, tehát képes diagnózis felállítani, gyorsan reagálni, gyógyítani. Hát ennek a feltételrendszerét teremtettük meg mégpedig úgy, hogy átalakítottuk a klinikai oktatást, és a hallgatók, mint az előbb mondtam, velünk vannak, egy ilyen blokkokat képeznek, 2 héttől mondjuk 6 hetes blokkokban tanulják a belgyógyászatot, a szívgyógyászatot, a tüdőgyógyászatot, a bőrgyógyászatot, és ez alatt az idő alatt mind gyakorlati, mind pedig hát idézőben elméleti orvostudományi információkhoz jutnak, és a végén vizsgáznak. Tehát ez a körbejárjuk az összes disziplinát, de ott vagyunk a reggeli megbeszélésen, és ott vagyunk akkor, amikor az ügyelet átveszi a nappal után a feladatokat, tehát látják ezt teljességében.
Hogy bírják ezt a páciensek, azaz mi? Azt látják, hogy a professzor mellett még körülbelül 6-an nézik azt a testrészét, amit egyébként nem szívesen mutat meg mindenkinek?
Igen, arra vigyázunk, hogy ez 2-4 ember legyen. És nem feltétlenül kell minden egyes beteget ketten négyen, hiszen ha mondjuk egy osztályra kikerül ez a 2-4 fő, akkor az eloszlik, és szép lassan fölveszi azt a szerepet, amelyet egy úgynevezett rezidens orvos szerűség ugye szokotta mindennapi gyakorlatban csinálni. Ugye az orvos tudományi oktatásban nélkülözhetetlen úgynevezett betegség ismerete az csak kórházi szinten, illetve klinikai szinten valósul meg. A klinikák annyiban különböznek egy általános kórházhol, hogy itt a professzorok valójában tényleg nagyon felkészültek, hiszen nem csak alkalmazzák, hanem tanítják is azt, amit elvárunk, hogy a hallgatók tudjanak. Ez azt jelenti, hogy mindig napra késznek kell lenni, és emellett folyamatosan kutatói tevékenység zajlik, tehát folyamatosan keressük az újabb és újabb megoldásokat, hogy hogyan lehet esetleg még hatékonyabb, még kevesebb mellékhatással, még több sikerrel elvégezni ugyanazt a beavatkozást. És hát ennek egy ára van, hogy van hallgató, de a hallgató, hogyha az empatikus, és én remélem, hogy a legtöbb hallgató ilyen, be tud segíteni. Gondoljuk el, hogy igazából a beteg, amikor bekerül a klinikára, akkor egy dolog foglalkoztatja azt, hogy mi hamarabb szeretne meggyógyulni, semmi más. És ilyenkor egy jó szó, egy érdeklődő tekintet, egy rövid megbeszélés, elmesélés a tüneteknek, azt egyébként szeretik. Tehát én nagyon ritkán mondhatni, alig találkozom olyan helyzettel, amikor a betegek elfordulnának az orvosta hallgatóktól.
Hogy tud betegközpontú lenni egy ilyen magas szintű oktatás, amikor még egy másik orvos szakma képviselője se feltétlenül érti, hogy mi történik vele? Mondjuk egy szülész nem feltétlenül tudja, hogy a belgyógyászaton éppen miféle műveleteket végeznek rajta, hát egy civil meg pláne nem.
Az empatikusság az az alapja az orvoslásnak. Tehát amikor belépünk a kórterembe, vagy adott esetben a műtőbe, akkor teljesen világosnak kell lenni, hogy az egész gyógyítási folyamat legfontosabb eleme az maga a beteg, és minden olyan tevékenységünket, amit eddigileg megszereztünk, abban az irányba szeretnénk fordítani, hogy a beteg meggyógyuljon. Ilyenkor egy ilyen nagyon különleges érzés fogja el az orvosokat, és én úgy érzem, hogy a medikusokat is, hiszen egyfajta nagyon speciális bizalmi kapcsolat alakul ki az orvos és beteg között. Minden idegszálunkkal arra koncentrálunk, hogy tudunk a lehető legjobban segíteni annak a betegnek. Tehát én azt kell mondanom, hogy egy ilyen kórházat, egy ilyen klinikát teljes egészében átsző, áthat az empátia. És én a visszajelzésekből ezt hallom. Nagyon fontos, nem lehet ma jól gyógyítani akkor, hogyha nem odafordulva gyógyítunk, hanem automatikusan. Én ezért nem is nagyon hiszek abban a gyógyításban, ami egyébként néhány ázsiai országban mostanában kialakul, hogy kvázi egy ilyen hát ipari termelés szinten történnek a beavatkozások. Ez az európai kultúra része, hogy az orvoslás az egy orvos-beteg kapcsolatra épül.
De távdiagnosztizálás azért ez nem ördögtől való, gondolom, ez egy másik műfaj, amikor a leletet elküldjük Indiába.
A távdiagnózis az egy praktikus, költségkímélő történet, ami nem jellemző a magyar gyakorlatra. Az Egyesült Államokban, ahol hát a képalkotó által hatalmas mértékben előállított adatokat adott esetben más országban leleteznek, ez egy költségkímélő történet. Az interpretálása azért ott is az orvosok által történik. A távdiagnosztika az egyfajta lehetőség a konzultációra. Tehát az azért nem baj, ilyennel már én is találkoztam, hogyha néhány kérdésben megosztjuk a véleményünket egymás között a világ több táján, hiszen az orvoslásnak ez az empirikus része, hogy azon kívül, hogy mindenki tisztában van arról, hogy a legkülönbözőbb orvosi újságban mit írnak le, de mégis, hogy ki látott ilyet, vagy kinek mi a véleménye egy adott esetről, az sokat számít. Ez kicsit hasonlít a mesterséges intelligenciához, tehát az évek során az a sok száz, sok ezer hasonló, vagy majdnem hasonló eset lerakódik az ember fejébe, és abból határoz végül, amikor egy adott esetben valamelyik megoldást válassza, tehát hogy műtéti, gyógyszeres, melyik műtéti beavatkozás, és ez alapján kalkuláljuk a rizikót és az adott betegnek, vagy a gyógyulásnak az esélyét mérlegeljük az egyik vagy a másik verzióban.
Empirikus tudomány az orvoslás?
Hát az nagyon empirikus, az egyik oldalról meg evidencia alapú. Tehát az evidenciák azok ilyen nemzetközi klinikai vizsgálatok alapján történik, amikor viszonylag nagy számú beteg kezelését két különböző módon végezve összehasonlítják és keresik a jobbat. De a másik útja az orvoslás fejlődésének az pedig az empirikus, és nem lehet mindenből ilyen nagy vizsgálatot csinálni. Pontosan tudjuk azt, hogy mi a következménye, hogyha például egy koszorú eredet elzár a vérrög, és azt onnan eltávolítjuk, és azt megtámasztjuk egy stenttel, már senkinek nem jutna eszébe ezt valamilyen másik módon csinálni, és az, hogy ez hogyan történik az apró lépései, akkor lepereg az ember agyába az a 15 ezer eset, ami az elmúlt 20 évben megvolt, és irányítja az embernek a gondolkodását és a stratégiáját, hogy mit kell csinálni.
Mi dolga a Semmelweis Egyetemnek a társadalomtudományokkal, mert van társadalomtudományi határterületen dolgozó karuk is?
Hát én azt gondolom, hogy minden egyetemnek van köze a társadalomtudományokhoz is. A pedagógia van hozzánk a legközelebb, hiszen már az oktatás azért ez egyfajta pedagógia. Van két olyan karunk is, amelyikben hát nagyon komoly oktatási feladatokat végző tanárembereket képzünk. Egyik nagyon különleges a Pető András kar. Ugye a Pető András kar az egyrészt egy készségfejlesztés, orvosi, illetve egészségtudományi módszerekkel, a másik oldalon egy nevelés, tehát egy ilyen konduktor típusú munka.
Meg Hungarikum.
Meg hát ugye önmagában a Hungarikum, hiszen akik kidolgozták, azok magyar orvosok voltak, magyar szakemberek voltak, magyar pedagógusok. Ennek a komprehenzivitása, a holisztikus szemlélete az, ami viszi, tehát hogy nem csak egy dologból áll, nem csak közvetlenül az orvosi szempontok számítanak, hanem sok-sok dolog együttesen. És hát nem is olyan rég, ugye az egészségtudományi karunk a szakdolgozók felsőfokú képzésével foglalkozik, az hát hogy is mondjam, kicsit idézőjelben véleményem szerint a levegőben állt, mert nem volt mögötte a szakdolgozók középfokú képzési lehetősége, és az idei kormánydöntésnek köszönhetően a Semmelweis Egyetemnek 4 középfokú szakközépiskolája lett, ahol is döntően szakdolgozókat képzünk, de olyan fiatalokat, akik 14 éves korában kerülnek a közelében ahhoz, hogy az egészségügyben dolgozzanak, akkor a fejlődésünknek azon stádiumában vannak, amelyik talán a legérzékenyebb a beteg iránti empatikus, és hát talán csúnya, de altruista hozzáállásával. Tehát magam
segíteni
elé,
akar.
Igen, és magam az érdekeim elé rendelem a beteget, tehát hátra vonulok, és a beteg az első, ugye? Tehát ez egy nagyon pozitív attitűd. Én nagyon is híve voltam ennek a fajta nővérképzésnek, szakdolgozóképzésnek. Ez azért az elmúlt 10-20 évben valahogyan megszűnt, és hát nem úgy működ, ahogy kellett volna, és egy teljesen új koncepciót indítanánk. Ez egy ilyen technikumszerű képzés, hogy a 4 szakközépiskolai év mellé 1 év gyakorlatot rendelnénk, ami már ugye az egyetem klinikáin lennének, és ezzel együtt képeznénk a középfokú szakdolgozókat, és reméljük, hogy innen persze lehet fölfele még különböző érdeklődésnek megfelelően választani dietetikust, védőnőt, bármit, de az is lényeges, hogy aki az ágy mellé szeretne kerülni mi hamarabb, a betegellátásban részt venni, vagy specializálódni intenzív ellátásra, gyerek ellátásra, az annak is megteremtsük a lehetőségét. Tehát picit összekavarodott ez a, itt a, az EU-n belül voltak olyan törekvések, hogy minden felsőfokú képzés legyen, de sajnos az volt a megfigyelés, hogyha a szakdolgozók felsőfokú intézménybe lettek képezve, akkor sokkal inkább elkerültek a kórházi ágytól, és például a gyógyszeripar, vagy a biotechnológiai ipar, vagy bármi más vette fel őket, és a kórházakban viszonylag kevesen jelentkeztek. Úgyhogy itt például ezeknek a középiskolákban mi magunk, tehát a Semmelweis Egyetemnek most végre van 4 középiskolája. És aztán van még egy különleges karunk, az pedig hát a az egészségügyi közszolgálati kar, ahol hát remélhetőleg a jövő egészségügyi szakembereit képzik.
Tudnak azoknak a fiataloknak jövős szakmát ígérni, akik még az altruista korszakukban vannak, és akár egész éjszaka ott lennének, és nem számít, hogy ők mennyire fáradtak. Ezt mondjuk 40 éven keresztül azért nehéz csinálni. Erre építeni, hogy mindig önfeláldozza magát a nővér.
Igen, én azt gondolom, hogy a szemléletnek kell meglennie, de ez persze nem minden élethelyzettel és nem az ember teljes életére jellemző. Én nekem ugye én a kórházban dolgozom, illetve a klinikán dolgozom, és viszonylag sok időt töltök ott, úgyhogy nagyon sok szakdolgozó kollégával nagyon jó viszonyban vagyok, és hát látom azt a hozzáállását, ami irigylésre méltó és dicsérendő, amik kiemelkedik, és ezek közül nagyon sokan még az úgynevezett középiskolai képzésből kerültek ki. Nekem asszisztál mind a mai napig olyan kollega, aki 76 éves, és ott van a műtőben, kiváló szaktekintély, és dolgozik, és soha egy napot nem hiányzott. De természetesen vannak pályaelhagyók is, hiszen ma már egy nőnek ugye legtöbb szakdolgozó azért mégis a hölgy, számos más feladata van, hogy a család összetartás és a 12 órázás vagy a hétvégügyelet az nehezen fér össze, vagy nehezen egyeztethető, de azért én azt gondolom, hogy úgy kell összeegyeztetni a feladatokat egy vezetőnek mondjuk a kórházon klinikán belül, hogy kellően érdekes legyen, és bizonyos élethelyzetekben rugalmasan kezelje a munkaidőt például, tehát gyermekes anyáknak rövidebb idejű munkát ambulanciákra lehet ilyenkor kihelyezni, tehát meg kell találni a módját annak, hogy megtartsuk
őket. Hogyan néznek ma a Semmelweis Egyetemre, és honnan nézik, amikor azt akarják megtudni, hogy ez milyen színvonalú egyetem, mert egyetemi rangsorból elég sokfélét lehet olvasni, csak nehéz eldönteni, hogy melyik a megbízható.
Az egyetemi rangsorok általában eléggé világosak. Vannak az output, azaz a teljesítmény alapú rangsorok. Ezekben a Semmelweis Egyetem Közép-Kelet-Európában mindig élen van. Aztán vannak ilyen, amelyhol a nagyságát, tehát a hallgatói száma az elsődleges. Ott is az élen van, de nem az első. Mert a Semmelweis Egyetemnek 12 ezer hallgatója van, és hát nem hasonlítható mondjuk a Heidelbergi Egyetemhez, amelyiknek 36 ezeres létszáma van. De ugyanakkor a teljesítménye, a tudományos teljesítménye, a nemzetközi elismertsége, a nemzetközi hallgatói szám az arányaiban nagyon magas. A tudományos fokozattal rendelkezők száma messze meghaladja az oktatóknak a 75%-át. Tehát ezek a paraméterek kifejezetten jól pozícionálják. Én amit igazából egyszerűen és jól érthetően tudok mondani, hogy a leginkább idézett Times Higher Education ranking alapján egy Európában a 41. a Semmelweis Egyetem. Ez világviszonylatban ugyancsak ezen komplex ranking alapján az a 450. De hát ugye az a, ne felejtsük el, hogy az egész világon hány egyetem van, az 28 ezer, és Közép-Kelet-Európában mindösszesen 2 olyan egyetem van, aki benne van az első 500-ban. Tehát nem hasonlítható az Egyesült Államokkal, ahol tucatjával vannak benne, vagy Angliában. Ami egyébként kiemeli a Selma Weiss Egyetemet, az nyilvánvaló humán erőforrás, az a tény, hogy viszonylag koncentráltan nagyon komoly tudományos eredmények jelentkeznek, erre viszonylag jelentős a reagálás, tehát ezt idézik, ezeket a tudományos megfigyeléseket, és hát azt ne felejtsük el, hogy az általános orvostudományi karra jelentkezők majdnem több a külföldi, mint a magyar, és közel annyi külföldit veszünk föl, mint magyart, és a különféle hát felmérések alapján a Semmelweis Egyetem, például a német országban, ha ezt megnézzük, a legkedveltebb Németországon kívüli egyetem. Nem véletlen, hogy nagyon komoly professzorok, egyetemi vezetők, gyerekei a Semmelweis Egyetemre járnak, mert nagyon elismert a szakmai színvonala, tudományos teljesítménye, az oktatás minősége, és jól cseng a világban, tehát azt kell mondani, hogy talán még ezt jól is tudjuk eladni kifele.
De honnan lehet azt tudni, hogy jobb lett egyetemi polgárnak lenni, amióta ön a rektor? Mert azt mondta, hogy jobb helynek kell megcsinálni a Semmelweis Egyetem, és egy egyetemnek polgárai vannak.
Én csak remélem, hogy ez így van. Nyilvánvalóan van a rektornak egy visszajelzése, érzi azt, hogy az egyetemi polgárok támogatják ezeket a változásokat. Hát most egy különleges év van, ami mindig nagyon jó, ez a 250 éves jubileumi év. Rengeteg rendezvényünk van, amelyet a Semmelweis polgárok szerveznek, tehát volt nyári egyetemünk, ahol 1800 hallgató jelentkezett. Tehát szerint, hogy még mielőtt megkezdődött volna az a szemeszter, azelőtt egy héten át nyári egyetemre jártak a hallgatók, mert érdekelték olyan kérdések, hogy hogyan lehet jobban kutatni, hogyan lehet innovatívan kutatni, érdekelte őket a sport, találkozhattak neves sportolókkal, akik egyébként a Semmelweis Egyetemhez szorosan kapcsolódnak, és hát számos tudományos előadást, élő közvetítést láthattak, betekinthettek az egyetem működésében. De kinyitjuk ezt a lakosságnak, és tehát együtt igyekszünk, van egy szenior akadémiánk, az akadémián hétfőnként előadást tartunk, és itt tényleg azt kell mondani, hogy már nem egyetemi korban lévő lakosok, magyar állampolgárok, honfitársaink vannak ott jelen, és hatalmas érdeklődés van. Hát én adtam elő nem olyan rég a szívműtétekben történt változásokról, hogy hogyan lett a minimálisan invazív katéteresen végzett beavatkozásoknak egy ilyen hatalmas fejlődése, és mik azok már gyógyíthatók, de minden egyéb fontos kérdésről, mint a véralvadásról, vagy a gyerekbetegségekről, a mentál higiéniás kérdésekről szó van, és ha vannak ilyen egészségnapjaink szombatonként, ahova várjuk a jelentkezőket, tehát próbáltunk egy kicsit nyitni, és én azt látom, hogy akárhol is csináljuk, bármelyik kar vesz ebben részt, nagyon sok az az egyetemi polgár, aki ezt szeretettel, örömmel és az egyetem hírnevéért, a lakosság jobb tájékoztatásáért teszi, és azt is látom, hogy a másik nagy feladat ezen felül a kurikulumreform, meg az, hogy az egyetem ellássa azt a szerepet, amit egy ilyen renoméjú szakegyetem tesz, hogy nyitunk a kicsit abba az irányba, hogy egyszer tényleg mi vagy erősen önfenntartók legyünk, és saját magunk tudjunk fejleszteni. Tehát egy olyan innovációs park létrehozásában gondolkunk, amikor az egyetemet körbeveszik a különböző biotechnológiai és gyógyszercégek, és együtt dolgoznak az egyetem munkatársaival, és a végtermék az egy olyan innováció, amely nemzetgazdasági jelentősége van, de nagyon jó az egyetemnek, meg jó az egyetemi polgárnak, mert tud haladni, elismert lesz, adott esetben anyagilag megbecsült. Ezek mind olyan lehetőség, amikkel foglalkozni kell. Én ettől függetlenül mellesleg gyógyító orvos is maradtam, és ez meg nekem jó.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Merkeli Béla, a Szemmelweis Egyetem rektora, az Inforádió Arénájának vendége.